Testvérek, újraolvasok két verset a már előbb felolvasott hosszabb szakaszból. János írása szerinti evangélium 11. részéből a 14. és a 40. verset. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De most menjünk el hozzá. Jézus így szólt Mártához, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Eddig Istennek írott igéje. Valóban egy olyan történetet hallottunk most teljes egészében, amely teli van váratlanabbnál váratlanabb fordulatokkal, olyan következtetések és olyan lépések történnek ebben a történetben, amik minden emberi logikát nélkülöznek. Talán csak egyetlen egy példát hozzak, amikor olvastuk azt, hallottuk azt, hogy Jézus megtudta, hogy mi történt Lázárral. Ezt olvassuk, Jézus meghallotta, hogy mi történt, és ezt a mondatot mi úgy fejeznénk be, hogy azonnal útra kelt, és emlékszünk, hogy mi volt ott. Még két napig egy helyben maradt, meg sem mozdult. Ott volt, és ott maradt, ahol meghallotta ezt a hírt. Én úgy gondolom, hogy ez talán az egyik a sok közül, ez talán az egyik példa a sok közül, ami mind-mind azt támasztja alá, és azt hozza elő belőlünk, hogy miért? Miért cselekedett így Jézus? Testvérek, aki idáig eljutott már János evangéliumának olvasásában, és tudom, hogy vagyunk többen ilyenek, azok számára már nem kérdés az, hogy tudott volna segíteni Jézus, vagy nem. Mint ahogy a testvérek számára sem volt kérdés ez, és mint ahogy hallottuk, a körülötte lévő emberek számára sem volt kérdés az, hogy tudott volna segíteni, és ha már belegondolunk, ez egy fantasztikus dolog, hogy akkor az emberek már így néztek erre a Jézusra, legalábbis persze azok, akik hittek benne, de mindezek ellenére tel is tele van ez a történet váratlan fordulatokkal, olyan logikátlan lépésekkel, amivel nehéz mit kezdeni. És előjönnek a miértek. Ha nem is így szó szerint, de emlékszünk, hányszor fegezik Jézusnak a kérdést, Uram, ha itt lettél volna, magyarul miért nem voltál itt időben? Uram, ha itt lettél volna, meg tudtad volna gyógyítani. Ha itt lettél volna, meg lehetett volna előzni ezt az egész dolgot. Ha itt lettél volna, mondják a körülötte lévő emberek, akkor meg tudta volna tenni, hogy ez ne halljon meg. Miért, miért, miért? Miért nem voltál itt időben? És talán mindezek fényében beláthatjuk, hogy a miért az legtöbbször a teljes tanástalanság kérdése. Miért történt ez velem? Vagy velünk? Valaki adjon már választ. Miért? És talán a legtöbb helyzet, amikor feltesszük a miérteket, az pontosan olyan helyzet, ami felől tökéletesen tudjuk, hogy nincs válasz. Nincs válasz. Az emberi élet leggonoszabb, legkínzóbb kérdés az, hogy miért? Miért pont velem, és miért pont vele? Miért pont velem, és miért nem vele? Miért? Testvérek, azt hallhattuk ebben a történetben, és nincs ennél nagyobb örömhírem most a számotokra, hogy az Isten jelenlétében ezek a miértek értelmet nyertek. Az Isten jelenlétében. Egy héttel ezelőtt vasárnap délután a kapcsolat alkalmon arról beszélgettünk, hogy milyen összefüggésben áll egymással az Isten ismeret és az önismeret. És egy nagyon lényeges gondolat hangzott el, amit valaki egyszer olyan tökéletesen megfogalmazott, hadd idézzem most itt közöttünk ebben a körben is. Az egyik fő gondunk az, hogy nagyon kevés embernek van saját élete. Mindenünket másodkézből kapjuk, még az érzelmeinket is. Sok esetben másodkézből szerzett információ alapján létezünk. Elfogadjuk bizalommal, amit az orvos, a tudós, a termelő mond. Ez nekem nem tetszik. Mégis el kell fogadnom, mert tudják azt, amiben én tudatlan vagyok. Ha más szavait hiszem el vesém állapotáról, a koleszterin hatásáról, vagy a csirkenevelésről, az még csak hagyján. Ám az élet célja, értelme, vagy a halál esetében nem elégszem meg más véleményével. Használt hittel nem hihetek másodkézből kapott Istenben. Ha valóban élni akarok, saját, személyes információkra van szükségem. Ez az a gondolat, testvérek, ami újra eszembe jutott, akkor, amikor a miértekről gondolkoztam. Miért teszi fel az ember a miérteket? Azért, mert nagyon sok esetben, tisztelt a kivételnek, azt sem tudjuk saját magunk felől, hogy kik vagyunk igazából, hogy miért vagyunk. A legtöbb információ, amit magunkról beszerzünk, az másodkézből származó információ. Valaki egyszer azt mondta rólam, hogy én pedig elhittem. Valakik egyszer azt mondták, hogy ez jó lesz nekem, és én ezt elhittem. Valakik egyszer azt mondták, hogy annak ne higgy, és én nem hiszek neki. Valakik egyszer azt mondták, és megmondták, hogy mi az életem értelme, és én hittem nekik. És az emberiség nagy része így él. Másodkézből szerzett információkból. És mindnyájunk életében eljönnek azok a pillanatok, amikor egyszer csak egy olyan helyzet előtt találjuk magunkat, ahol egyszerűen már nem elegek ezek a másodkézből kapott információk. Mindnyájunk életében eljönnek azok a pontok, és tényleg nincs kivétel ez alól, amikor egyszerűen nem fogja megelégíteni és kielégíteni a miért utáni vágyunkat az, hogy egyesek mit mondtak erről, vagy hogy egyesek hogy élték túl, vagy hogy egyesek mit tanácsolnak ilyen helyzetben. Mindnyájunk életében eljönnek ezek a pillanatok. És úgy gondolom, hogy ezek az élet döntő pillanatai. Amikor olyan válaszút elé kerülünk, amely talán egy életre meghatározhatja utána a holnapunkat és a jövőnket. Mert bizony ilyen helyzetben is lehetünk annyira gyengék és annyira gyávák, hogy ismét csak megelégszünk másodkézből kapott információkkal. De választhatjuk azt is, hogy fölteszem az egész életemet egy lapra, belátom azt, hogy nem tudok mit tenni ezzel a helyzettel, és végre olyat próbálok meg, amit eddig még soha nem próbáltam. Megpróbálok hinni az Istenben. Hinni abban, hogy neki minden felett hatalma van. Hinni abban, hogy ami az embernél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És meghozom életem legbátrabb döntését. Az Isten elé borulok nyomorúságomban. Különösebben úgy gondolom, nem kell bizonygatnom, hogy az a helyzet, amiben ez a testvérpár került, az pontosan egy ilyen véghelyzet volt. Egy olyan véghelyzet, amiben már nem volt elég az, hogy mit mondtak mások. Hiszen gondoljunk bele, a testvérüket veszítették el. Azt a testvért, aki a kor szokása és törvénye szerint, mint férfi, gondoskodni hivatott az ő családjáról. Ezek az emberek így nem csak a testvért vesztették el, hanem a holnapukat is, a megélhetésüket, a biztonságukat veszítették el, mindenüket elvesztették. És ebben a helyzetben már nem volt elég az a válasz, hogy tudom, Uram, hogy majd a feltámadáskor feltámad a testvérem. Emlékszünk erre a fájdalmas mondatra? Uram, én ezt tudom az agyammal, de nem elég. Kevés. Ettől nem lesz holnapom. Ettől nem fogom túlélni ezt a fájdalmat. Véghelyzetbe került ez a testvérpár. Olyan helyzetben, ahol már nem elég másodkézből kapott információ. Milyen félelmetesek lehetnek ezek a helyzetek. És testvérek, talán Nem árulok el nagy titkot azzal, hogyha azt mondom, egyre többen és többen honfitársaink közül, családtagjaink közül máról holnapra kerülhetnek ilyen helyzetbe. Testvérek, több tízezer ember az, aki mára elvesztette állását egyik napról a másikra. Nincs holnapuk és nincs reménységük, de van hitelük. Mit tegyenek? Mit tegyenek ezek az emberek? Hol van a holnap? És értjük, még csak nem is halálesetről van szó, még csak nem is arról, hogy valaki elment és soha többet nem láthatom újra, hanem ilyen hihetetlenül emberi kérdés, hogy mit fogok holnap enni adni a gyerekemnek. Mit mondunk erre? Milyen választ tudunk erre adni? Milyen választ tud erre adni az Isten népe, a lelkész, az egyház erre a helyzetre? Vajon megelégszünk mi is másodlagos információkkal is, bíztatgatjuk őket azzal, hogy ez az Istennek a próbája, majd éljétek túl, bírjátok ki, holott éppen attól szenved, hogy nem bírja ki. Reményik Sándornak van egy gyönyörű verse, hadd olvassam fel a testvéreknek. Az a címe, hogy ne próbálj. Engem gyengébbnek faragtál ki, hogy sem próbáidat állhatnám, Uram Isten, dicsérve téged rendületlenül. Azért ígyen könyörgök hozzád, ne próbálj engemet. Tudom, hogy vannak választottjaid, akiket szenté finomít a bánat, akiket hőssé edz a szenvedés, akik áldják és magasztalják süvöltő ostorod, mert minden csapást nyereség nekik. Nem én. Nem én. Én igazabbá, emberebbé nem tisztulok sötét eged alatt. Engem csak torzzá teszel és fonákká. Engem csak összetörsz, de szobrot szenvedéssel mégsem faragsz belőlem, Istenem. Nekem kék szemed derült ege kell. Örök mosolyod aranykupolája. Őszi erdőkben halk lélegzetet, hogy kinyíljék szívem szépségben és szeretetben másokért, hogy ne kerengjek, mint a kerge állat veszett irammal öntudatlanul, önzésem és nyomorúságom őrült köreiben. Ha azt akarod, hogy dicsérjelek, szárnyaló énekkel, én Istenem, adj enyhülést, ne próbálj engemet. Milyen csodálatos dolog, hogyha az ember már ide el tud jutni. Ha az ember már megáll az Isten előtt, és belátja, és elmondja neki, hogy ne próbálj Istenem, mert nem bírom. Ne próbálj Istenem, mert kevés vagyok ehhez. Ez már egy óriási lépés. Ez már egy hatalmas lépés az életben maradás felé. Ne próbálj engem Istenem, mert nem bírom. De ide el kell jutni. Ide el lehet jutni. És ez a két testvér, Márta és Mária, az életük leglehetetlenebb szituációjában, amit elképzelni sem tudtak eddig, eljutottak erre a pontra. Eljutottak erre a pontra. Odaálltak az Isten fia elé, akiben hittek, aki felől meg voltak győződve, hogy ő más, aki felől meg voltak győződve, hogy ő segíteni tud. És azt mondták neki, hogy miért? Miért nem voltál itt időben? Ha itt lettél volna, meggyógyult volna a testvérem. Igen, kimerték mondani azt, ami bennük volt. Kimerték mondani, és nem elégedtek meg másodkézből való információval, hogy ez egy próba, amit majd túl kell élni. Nem. Odaálltak az élő Isten elé, és azt mondták neki, hogy miért tetted ezt? Mekkora, micsoda bátorság kellett ehhez? Kimondani az élő Istennek azt, hogy gyenge vagyok, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy nem látom a holnapomat, hogy el sem tudom képzelni, hogy mi lesz velem. De tudom azt, hogy ha te itt lettél volna, akkor ez nem történt volna meg. Jézus válasz olyan fantasztikus, hogy igazából szavak nincsenek arra, hogy ezt leírjuk. Szavak nincsenek rá. Mert amikor meghallja a hírt, akkor még két napig ott marad, ahol van. ahelyett, hogy sietne. És emberileg nem tudjuk ezt megmagyarázni, emberileg csak a miért jön föl belőlünk, de Jézus válaszol és azt mondja, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Testvérek, eljut ez a szívünkig és a lelkünkig, hogy mi is van ide írva, hogy mit is mond Jézus. Azt mondja, örülök, hogy nem voltam ott. Örülök, hogy nem tudtam akkor pik-pak csodát tenni. Örülök, hogy el kellett jutnia oda ennek a testvérpárnak, hogy belássák, hogy nincs földi reménység, hogy nincsen holnap az Isten jelenléte nélkül. A korabeli zsidó hiedelem szerint a meghalt lelke még 3 napig a holttest körül van. Emberileg ezt a magyarázatot adhatjuk Jézus várására. Jézus meg akarta várni azt a napot és azt a percet, amikor már emberileg tényleg semmilyen remény nincsen. Amikor már semmilyen hiedelem, semmilyen vallás, semmilyen vallásosság nem segít. Persze felvetődhet bennünk a kérdés, hogy szép dolog volt ez Jézus. Szép dolog játszani más életével, más érzéseivel. Szép dolog mást ilyen mélységekbe taszítani. Testvérek, persze föltehetjük ezt a kérdést. És lehet, hogyha 10 évig ülnénk itt egy helyben, akkor sem tudnánk egyről a kettőre jutni ebben a kérdésben. Erre nincsen válasz. És Jézus pontosan erre szeretné a mi figyelmünket is most fölhívni, hogy ő tudja azt, hogy mit miért enged meg. Ő tudja azt, hogy az életünkben, az ember életében mi miért történik. Nekünk maximum csak az a csoda adathat meg, hogy utólag visszatekintve életünkre azt mondhatjuk, hogy hoppá, most már értem, hogy akkor az miért történt velem. Testvérek, nekünk maximum csak ennyi adódhat. Az életet visszafele mi talán megérthetjük. De mekkora öröm az is, milyen biztonság lehet a mi életünk számára az, hogy egy olyan Isten kezében vagyunk, aki nem csak visszafele tud már értelmezni, hanem tudja előre is. És ő tudja, hogy mi miért történik velünk. Nincs ennél nagyobb bizonyosság, és nincs ennél nagyobb örömhír a ma embere számára. Ezrek és ezrek taszítódnak kilátástalanságba, itt a szemünk láttára, talán családunkba is, talán barátaink közül is. És nem fogjuk tudni megmondani, hogy miért. Persze emberileg le lehet vezetni hibás gazdaságpolitika, olyan emberek, olyan bankárok, olyan bankok telhetetlensége, stb. De mi ez? Ez válasz? Ez megelégít bennünket? Ez csak dühöt szül? Ez csak maximum azt mondja, hogy fenjük ki kaszáinkat, egyenesítsük ki kaszáinkat és vonuljunk ellenük. De mire mennénk ezzel? És az Istennek hívő ember, Istenben hívő embernek megadatik az a csoda, hogy válaszolhat arra a kérdésre, nem megmondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Testvérem, nem megmondta-e neked ezt az Isten már 10-szer, 100-szor, 1000-szer? Nem megígérte már ezt neked kimondhatatlan sokszor, hogyha hiszel, megláthatod az ő dicsőségét? Nem mondta már neked? Nem mondta már nekem? Nem mondta már nekünk annyiszor, hogy meg se tudjuk számlálni? Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét, miért kell még ennél több neked? Mire vágysz még? Milyen magyarázatot akarsz még? Emberi magyarázatot? Azok olyan pofon egyszerűek, és olyan idegesítőek, és annyira gyengék, és semmire nem megyünk vele. Nem megmondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Nincs ennél többünk, testvérek. És nem is tudunk ennél többet mondani. Nem tudunk ennél többet mondani azoknak, akik elvesztették megélhetésüket és bizonytalanságba taszítottak. Nem tudunk mit mondani annak, aki szétszárt kezekkel áll egy gyászesemény előtt vagy után. Nem tudunk ennél többet mondani, mert nincs ennél több. De vajon mondjuk-e ezt a keveset? ezt az olyan egyszerű és kevéske mondatot vajon elmondjuk? És itt érzem nagyon a mi felelősségünket, testvérek, hogy még sokszor ezt a keveset sem merjük elmondani. Mert annyira hihetetlennek tűnik ez a mai bonyolult világban, hogy csak ennyi legyen. Annyira elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy elvesztett munkahelyre lehet ez a válasz. Ennél valami kézzel foghatóbb kell. Testvérek, merjük mi hinni először. Hadd kérjem a testvéreket, merjük mi hinni ezt először. És hiszem, hogyha ez élő hitté fejlődik a mi életünkbe, akkor utána ezeket tettek és cselekedetek fogják követni. Olyan tettek és cselekedetekben, amelyben megnyilvánul az, hogy mi ezt hisszük, hogy hitünk van. Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Amen. A 164. dicséretünk harmadik versével válaszoljunk. 164. dicséretünk harmadik verse. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk.